záporok, majd napközben többfelé kisüt a nap. A szél helyenként megerősödik, napközben 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
A hiedelem szerint bölcs, a valóság szerint hasznosabb, mint hinnénk. Fókuszban a Gyöngybagoly. Új kirándulóhely a Hajdúságban. 3 kilométeres tanösvényt avattak téglás közelében. A zöld hírek mellett e témákat kínáljuk mai műsorunkban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Toldi Szabolcs. Kik az amerikai szőlészetek ingyenes ökoszisztéma szolgáltatói? A választ ma már gondolkodás nélkül tudja Schneider Zoltán biológus, aki még a PhD munkáját is a gyöngybaglyokkal kapcsolatban írja. A hazai védelmük mellett az amerikai Egyesült Államokban is szerzett tapasztalatokat arról, hogy ott miért segítik a gyöngybaglyok szaporodását. Sarkadi Péter interjúja.
2025-ben, így februártól augusztusig egy fél évet tudtam eltölteni az USA-ban, egy Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően, a Kaliforniában a gyöngybaglyok kutatásához kapcsolódóan. Ugye nagyon érdekes, hogy Amerikában, az egyes államokban a gyöngybaglyot kifejezetten arról a célból használják, idézőjelbe teszem, használják, hogy így próbálnak védekezni a rágcsálók ellen. Azt lehet ott tudni, hogy az 1980-as és 90-es években elkezdtek a gazdálkodók nagy mennyiségben telepíteni ilyen mesterséges költőládákat a gyöngybaglyoknak, kifejezetten abban a célban, hogy azokban egyébként természetes úton ugye megtelepülnek a gyöngybaglyok, és hogy ott a mezőgazdasági területeken fognak így vadászni, és így csökkentik majd a helyi kártevő rágcsáló állományokat. Én Kaliforniában dolgoztam, a California State Polytechnic University-n, egy olyan kutatócsoportban, akik a nappa völgyben végzik a terepi munkájukat. Ugye a nappa völgy az USA-n a legismertebb és leghíresebb borvidéke, és bizony ott a nappa völgyben a szőlészek ugye rengeteg ilyen gyöngybaglyos oszloplándát helyeznek ki, hogy így segítsék a rágcsálók elleni védekezést a szőlészetekben.
Miért próbálnak meg a biológiai védekezés felé nyitni?
Eleinte a 80-as, 90-es években ugye próbáltak mindent használni, ami segíti a védekezést. Ugye ott van több rágcsálófaj, ami veszélyezteti a szőlészeteket. Vannak ott is pocokfajok, bár nem ugyanazok, mint amik nálunk, illetve tasakos patkány, ami ellen próbálnak védekezni. És hát itt a kezdeti években tényleg akár a vegyszeres rágcsálóirtás, tehát a véralvadás gátlókon alapuló rágcsálóirtó szerek mellett, ugye ez egy ilyen kiegészítésként volt jelen. De érdekes módon 2025. január 1-ével Kaliforniában, tehát csak abban az államban, de teljesen betiltották a véralvadásgátlókon alapuló rágcsálóirtó szereket, és hát így még inkább előtérbe került ez a egyébként ingyenes ökoszisztéma szolgáltatás, hiszen a baglyok ugye nem kérnek ezért pénzt, de nyilván gazdasági oka is vannak, hiszen sokkal jobban megéri egy pár darab gyöngybagoly költőládának a kihelyezése, mint egyébként a másik alternatíva, amit ott alkalmaznak, az pedig a fizikai csapdázás, tehát gyakorlatilag a mi egérfogóinkhoz hasonló szerkezeteket kell képzelni, amiket ott kihelyeznek a szőlőkultúrában, de hát nyilván ennek az ellenőrzése, folyamatos karbantartása nagyon élő munka, emberi igényes, és hát ugye Kaliforniában nagyon drága a kétkezi munka, és hát ezért sokkal-sokkal jobban megéri így a gyöngybaglyoknak a idézőjeles alkalmazása. Amit ott a kutatócsoport egyébként már kimutatott, hogy ténylegesen az olyan években, amik nem gradációs évek, tehát nem óriási számban vannak jelen ezek a kisemlős kártevők, hanem inkább, amikor csak kisebb arányban vannak jelen egyébként ezekben a kultúrákban, akkor a hatékonysága is fölveszi ennek a módszernek a hatékonysága az egyébként hagyományos fizikai csapdázáshoz képest, és hát anyagilag is sokkal-sokkal olcsóbb ennek a módszernek az alkalmazása.
És ennyi idő alatt azt lehet mérni, detektálni, hogy mennyire nőtt meg a gyöngybagoly populáció?
Tudomásom szerint ezt így nem vizsgálták, de egyébként nagyon meglepő, hogy ott sokkal-sokkal nagyobb mennyiségben, sűrűségben vannak jelen, mint mondjuk Magyarországon. Ugye ma már azt mondjuk, hogy ez a két faj, tehát ami Észak-Amerikában és ami Európában Európában ez nem ugyanaz a faj. Egy évtizeddel ezelőtt még egy fajba soroltuk, de ma már a kutatók ugye ezt két külön fajnak különítették el. De ugyanúgy nagyon hasonló két gyöngybogorról beszélhetünk, akár kinézetileg, akár pedig így az ökológiai, biológiai tulajdonságokat illetően. És hát azt látjuk ott kint, hogy hát óriási sűrűségben vannak jelen ezek a madarak. Tehát például volt olyan szőlészet, ahol egy négyzetkilométeren találtunk 20 költést, vagy több mint 20 költést. Nálunk mondjuk Zala megyében, amikor ugye ellenőrizik az éves gyöngybagoly költéseket, hát van, hogy rosszabb években az egész megyében nincsen 20 költés, amit találunk, na most ott pedig egy szőlészetben egy négyzetkilométeren találtunk ennyit. Tehát nyilván segíti az állományt, hogy ilyen óriási mértékben vannak kihelyezve, ilyen óriási számban vannak kihelyezve ezek a költőládák.
És egyébként ezt szerinted Magyarországon is meg lehetne próbálni ezt a fajta biológiai védekezési módszert?
Abszolút, tehát nálunk valószínűleg nem lesz sose ekkora gyöngybagoly állomány, hogy tényleg ilyen óriási hatást tudjanak kifejteni, de nyilván van nálunk is több ragadozó madár, akik ebben fontos szerepet tudnak vállalni. Tapasztaljuk azt is, hogy mondjuk egyre több gazdálkodó keresi például meg a gyöngybagoly védelmi alapítványt, olyan igényekkel, hogy szeretnének vércseládát, gyöngybagolyládát, kuvik-hengerodut, amik pont ebből a célból, hogy így ezeket a természetes módszereket előtérbe helyezve a ragadozó madarak segítsék a rákcsálók elleni védekezést. Ugye Magyarországon a mezei pocok, ami az agrár kultúrában a legfontosabb kisemlős kártevő, és hát sok fajnak, itt az említett fajoknak is mondjuk gradációs években abszolút főtáplálék a mezei pocok.
De hát akkor ez nálunk is végül is egy olcsó megoldás lenne, hiszen egyszer kell beruházni, nem egy nagy összeg ilyen költőládákat kihelyezni, aztán utána nem különösebben kell vele foglalkozni, szemben mondjuk sokszori permetezéssel.
Hát így van, ugye, amit mondjuk itt hazánkban, ugye a másik alkalmaz, vagy hát a elsősorban alkalmazott módszer ez a még mindig a véralvadás gátlókon alapuló védekezés. Nyilván azt is sosem tudjuk garantálni, hogy az ember kitesz egy gyöngybagoly oszlopládát, vagy egy vércse ládát, és akkor azonnal lesz ott foglalás. Nyilván ez ennél egy kicsit bonyolultabb kérdés, de valóban, hogyha elkezdenénk nagy mennyiségben telepíteni ilyen ládákat, azok biztos, hogy lenne valamilyen hatása a kisemlősök elleni védekezésben. De egyébként vannak jó kezdeményezések Magyarországon, és azt gondolom, hogy már csak itt az elmúlt 5-10 évben is pozitív irányú elmozdulás történt ennek kapcsán, és egyre többen ismerik föl akár csak ezt a ökoszisztéma szolgáltatást, amit a ragadozó madarak nyújtanak.
Például?
Több és több gazdálkodó keresi meg, akár csak a mi szervezetünket, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványt olyan kéréssel, hogy akkor rendelnének 20-30 vércseládát ebből a célból.
Mert hogy ti gyártotok is?
Így van, a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány készít is ilyen természetvédelmi eszközöket, tehát a Magyarországon alkalmazott összes madárodú típus megvásárolható az alapítványnál, és adott esetben ilyen nagyobb, például gazdálkodói megkereséseknél volt már például, hogy a kihelyezésben is segítettünk mondjuk vércseládák, gyöngybagoly oszlopládáknak a kihelyezésében.
Mert hogy ezeket jó magasra kell rakni, ha nem is olyan magasra, mint mondjuk egy templomtorony.
Így van, hát a gyöngybagoly oszlopládákat általában ilyen 4 méter magasságra szoktuk kihelyezni, a vércseládákat is hasonló magasságra.
A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
Következnek a zöld hírek Sarkadi Péter összeállításában.
Szeptember 1-től a MOL hulladék koncessziós leánya, a MOHU, változtatott a kezelési díjak mértékén. A Repont honlapon ismertetett új díjszabás szerint a kis és közepes boltoknak fizetett 11,5, illetve 7,5 forintos palackdíjat 3,5 forintra csökkentették. Cserébe a MOHU minden üzletnek általány díjat is ad. Ez boltonként jár, nem automatánként. A kezelési díjat a visszaváltó automatákat üzemeltető boltok kapják, az automatákkal kapcsolatos feladatok, például az ürítés elvégzéséért cserébe. Az új díjszabás 50 ezer darabos palack mennyiség alatt 100 ezer forint, 50 és 75 ezer palack között 200 ezer, 75 ezer darab felett pedig 300 ezer forint. Vagyis a nagyobb, így nagyobb visszaváltási forgalmat bonyolító üzletek kapnak több pénzt a MOHU-tól. az új díjszabás így különösen a kisebb boltoknál inkább kedvezőtlennek tűnik. A MOHU legutóbb tavaly ősszel alakította át a díjszabását, akkor már a korábbi díjazás sem fedezte a boltok palack visszaváltással kapcsolatos költségeit, írta a hvg.hu. 2026. augusztusa volt az eddigi mérések szerint a legmelegebb hónap. A hosszantartó korai hőhullámokkal Nyugat-Európa megdöntötte a 2003-as nyári melegrekordot. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatfigyelő szolgálatának adatai szerint az elmúlt hónapban a globális átlagos léghőmérséklet elérte a 16,96 Celsius fokot, ami 1,65 Celsius fokkal magasabb az 1850 és 1900 közötti iparosodás előtti viszonyítási időszaknál. 2026. augusztusa volt az első hónap tavaly november óta, amikor a globális átlaghőmérséklet másfél fokkal meghaladta az iparosodás előtti szintet, vagyis a Párizsi Klímaegyezményben rögzített határértéket. A kontinens kiterjedt aszállyal is küzdött, a Rajna, Duna, Visztula és a Rón, illetve a Pó folyók vízszintje kivételesen alacsonyra süllyedt. Az átlagosnál szárazabb időjárás számos európai térségben erdő és bozott tüzek sorához vezetett. Amíg az emberiség nem hagy fel az óriás mennyiségű szén, kőolaj és gáz elégetésével, az ebből származó szennyezés továbbra is felperzseli bolygónkat, és a szélsőséges hőhullámok újra meg újra megdöntik az eddigi rekordokat, közölte Still Simon, az ENSZ éghajlatváltozási szervezetének végrehajtó titkára a Euronews-nak. Orángután kölykeket találtak egy indiai erdőben több ezer kilométerre természetes élőhelyüktől. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mivel azt valószínűsítik, hogy a fiatal állatokat Dél-Kelet-Ázsiából csempészték be az országba. A vörös bundájukról ismert orángutánok kizárólag Borneo és Szumátra szigetén őshonosak, ehhez képest az indiai Odisha államban bukkantak rájuk. Az öt kölyköt a helyi erdészeti hivatal járőrei találták meg, majd egy ottani állatkertben helyezték el őket átmenetileg. Gyanítjuk, hogy egy nemzetközi bűnszervezet lehet érintett az ügyben, nyilatkozta az állam környezetvédelmi minisztere. Az orángutánok össze-vissza szállítását szigorúan tiltja a washingtoni egyezmény, a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények kereskedelmét szabályozó globális megállapodás. A természetvédelmi világalap, azaz a WWF szerint Borneón és Szumátrán 104 ezer orángután él, szemben a 100 évvel korábbi több mint 230 ezerrel, írta a 444.hu.
A híreket megelőzően hallhattuk, hogy milyen nagy tisztelet övezi a gyöngybaglyot a tengeren túl. A szívalakú arcpátyollal büszkélkedő madár különleges és titokzatos lakója a magyar vidéknek, mégis egyre több veszély leselkedik rá. Vajon mik ezek a veszélyek, és egyáltalán mitől különlegesek ezek az állatok? Dr. Klein Ákossal, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány vezető biológusával Kobolák Attila beszélgetett.
Baglyokra azt szokták mondani, hogy bölcsek, ez nem feltétlenül igaz, viszont nagyon jó tanítók, és hogyha az ember sokáig foglalkozik egy fajjal, mint ahogy például én a gyöngybagolyjal foglalkoztam, nagyon sokat lehet tanulni a tájról, a mi saját működésünkről, az ember környezetet átalakító tevékenységéről, és sokat tanítanak arról is, hogy hogyan kellene korrigálnunk azokat a hibákat, amelyek oda vezetnek, hogy a természeti sokféleség elszegényedését éljük meg. Eltér az összes többi hétköznapi értelemben ismert bagolytól, más családban is tartozik a baglyok nagy csoportján belül, nagyon sok tekintetben furcsa a kinézete, ami meghatározza a rögtön ránézésre, hogy egy szív alakú arcfátyol, egy arctányér veszi körül a szemeit, és ennek a szív alakja ez rögtön mindenki számára nagyon nyilvánvaló és feltűnő. Gyönyörű, hamu szürke fej, tarkó, hát az, ami jellemzi, kicsit így a gyöngytyúkokra hasonló gyöngyözöttséggel, tehát fekete pöttyök, fehér körítéssel, és egyébként a nálunk honos vagy elterjedt gyöngybagolynak szép, vöröses, rozsdás színű a melltollazata, és ott is kis apró gyöngyös, fekete pöttyözöttség jellemző.
Hogyan tudná elmesélni egy gyöngybagoly életét? Mi határozza meg azt?
Gyöngybagoly egy úgynevezett R-stratégista faj. Ez egy ökológiai kifejezés, ami azt jelenti, hogy olyan olyan jószágról van szó, ami nagyon sok energiát fektet az utódnevelésbe és az utódok számába, viszonylag rövid életű is, de ezt a rövid életidőt kompenzálja, egyensúlyozza ki, hogy nagyon sok fiókát nevel. Ez azt jelenti, hogy áprilisban mondjuk egy idősebb ivarérett gyöngybagoly pár elkezdi a kotlást, 7-8, de akár 12 tojáson is tudnak kotlani. Júliusra teljessé válik a fészekalj, kirepülnek a fiókák, és a pároknak egy jelentős része újra kezd egy másodköltésbe. És ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok fiatal gyöngybagoly fogja kezdeni az őszi télelei időszakot, de amiatt, hogy a telet rosszul viselik, ezért nagyon sok el is pusztul. Akár a fiatalok kétharmada is el tud pusztulni az első tél során. Tehát ahhoz, hogy az állomány egy viszonylag stabil szinten maradjon, ahhoz nagyon nagy szüksége van erre a nagyon nagy utód befektetésre. Átlagosan azt lehet mondani, hogy ha egy 4-5-6 éves gyöngybagyot találunk, a gyűrűzési adatok alapján, ha ezt meg tudjuk mondani, akkor az már egy tiszteletre méltó kor. Hogyha fogságban lévő gyöngybagolyról beszélünk, akkor a 20-25 év is előfordulhat. Kirepült átlagos fióka szám az egy 4-5 fióka. Nem számít rossznak ez a szám, ahhoz képest sem, hogy mondjuk a lerakott tojás szám az 8 tojás, de nem ritka 9-10 tojással indul a költés, és másodköltésben akár ez egy magasabb fióka számot is eredményezhet, tehát egy család, egy költőpár egy évben akár 15 madarat is röpíthet, 15 fiatal gyöngybagyot.
Nagyon sok fióka kell ki a tojásokból, de sokat el is visz például a tél. Van természetes ellensége a gyöngybagolynak? Milyen veszélyek leselkednek rájuk?
Természetes ellensége is van néhány. A nyest fiatal gyöngybagyokat, tojást, fiókát képes zsákmányolni. Repülő, ragadozó madarak közül a héja esetleg ritkán egyes sasfaj, parlagi sas zsákmányol gyöngybagyot, ez nem jellemző. Azért alapvetően természetes ellenségei, természetes ragadozóinál sokkal fontosabbak az ember által okozott halálozási okok.
Vadászik rá az ember?
Nem szabad, hát fokozottan védett madár. Az, hogy nem szabad, az nem mindig állított meg minket abban, hogy valamit ne is csináljunk, de azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy az elmúlt 50 évben illegális lelövések által elpusztult gyöngybagyok száma szinte nulla, ellenyésző.
Akkor mi hogyan jelentünk veszélyt gyöngybagyokra?
Elsősorban a költőhelyüket és az élőhelyüket tudjuk veszélyeztetni, nem feltétlenül rossz szándékból, hanem a ránk jellemző szépítő, tisztító, modernizáló hajlamból adódóan. Ugye a gyöngybagoly elsősorban templomtornyokban és mezőgazdasági épületekben költ Közép-Európában, és a templomaink felújítása során azokat a berepülőnyílásokat és költési lehetőségeket szoktuk általában felszámolni az épület felújítása alkalmával, amelyek a gyöngybagyok bejutását és egyáltalán a költést bent a toronytérben lehetővé teszik. Tehát a költőhelyük megfogyatkozása az egy nagyon fontos hozzájáruló tényező ahhoz, hogy kevesebb gyöngybagoly van, mint amennyi lehetne.
Költőhelyeik elhelyezkedése alapján emberhez vannak szokva?
Ez egy kultúra követő faj, tehát velünk együtt él évszázadok, sőt azt lehet mondani, hogy most már évezredek óta, ami azt is jelenti, hogy itt élnek ugyan velünk, tehát a legtöbb dunántúli dombságban található faluban volt gyöngybagoly évszázadokon keresztül, és még most is sok van, viszont rejtett életmódja miatt nagyon kevés az a interakció és találkozás, ami a lakosság és a gyöngybagoly között zajlik.
Azon kívül, hogy költőhelyeiket megőrizzük, hogyan óvhatjuk őket?
Ez a legfontosabb, tehát minden faj számára az, hogy költőhely és táplálkozó terület, élőhely rendelkezésre álljon jó minőségben, ez az alapfeltétele annak, hogy egy faj saját erőből képes legyen egy életképes állományt, egy populációt fenntartani. Tehát kulcskérdés az, hogy jó számban és jó minőségben költőhelyhez jussanak, tehát az épületek továbbra is nyitva legyenek, azokban legyen költőláda, az egyház kezelők értsék a modern korszavát, hogy ha évezredekig egy faj, és nem csak a gyöngybagoly, hanem fokozottan védett denevérfajok például templomtornyokat használtak költőhelyre, akkor nem lehet egy évtized alatt egy évezredes szokást átváltoztatni, átírni, tehát fontos az együttműködés a társadalom többi szereplőjével, és az élőhelyek kapcsán pedig a tájátalakításra kell nagyon figyelnünk, hogy az a fajta sokkal szelídebb és ipari léptéket nélkülöző tájhasználat terjedjen el, jöjjön vissza, ami a gyöngybagyok számára jó minőségű élőhelyeket biztosít.
Önök is a védelmükön és mentésükön dolgoznak, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvánnyal.
1997-ben jött létre a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, akkor lehetett érezni azt, hogy ez egy olyan faj, ami az emberi védelemtől függő faj. Tehát ha nem avatkozunk be, ha nem csinálunk aktív természetvédelmi munkát a faj érdekében, akkor jó eséllyel kritikus szint alá csökkenhet illetve a Kárpát-medencei gyöngybagoly állományt. Egyszerűen föltérképezhető volt, hogy mi a tennivaló, jó hatásfokkal lehetett ennek a fajnak a védelméhez hozzányúlni, és ezért a Gyöngybagoly Védelmi Alapítványon kívül más csoportok is elkezdtek a 80-as, de inkább a 90-es években a faj aktív természetvédelmével foglalkozni, és ezért jött létre tulajdonképpen kezdetben a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány is.
Ha már a baglyoknál tartunk, zárjuk egy kis erdei sétával műsorunkat. Tanösvényt alakított ki az angolkerti erdészkerületben a Nyírerdő ZRT Hajdú Hatházi Erdészete. A Hajdú-Bihar megyei téglás közelében mintegy 3 kilométeres sétány változatos domborzati viszonyok között kanyarog, és bemutatja szinte mindegyik alföldi faállomány típust. Az erdei út mindkét irányból bejárható gyalog, kerékpárral és akár lóval is a tájékozódást turistajelzés segíti. Az útvonalon 6 tematikus tábla mutatja be a térségre jellemző flórát és faunát, az erdőgazdálkodó feladatait, illetve a helytörténeti érdekességeket. Gyarmati Péter Nagy Igort, a Hajdú-Hatházi Erdészet erdészeti igazgatóját kérdezte.
Ez a Hajdú-Hatházi Erdészet angolkert kerülete, ami 80%-ban elpusztult a vihar során. Ez elsősorban széltörés és széldöntés volt. Körülbelül 2 évig tartott a kárfelszámolás.
Milyen fák pusztultak? Mi volt ott a jellemző faállomány?
Elég vegyes volt, voltak erdélyfenyveseink, idegenhonos akácosaink, de legnagyobb mértékben a honos elegyes tölgyeseink pusztultak el, ami már majdnem mind 100 év feletti korban volt.
De most próbálták rendbehozni azt, amit lehet még, 16 év eltelt, és nemrégen átadtak itt egy túraútvonalat. Nem pont itt, de a közel ebben húzódik az alföldi kék túra is, ezt is lehet érinteni azoknak, akik szeretnének túrázni, és egyébként egy nagyon komoly kaptatón lehet itt feljönni, az alföldhöz képest homokbuckás rész, beültetve fákkal, olyan futóhomokszerű itt a vidék, de azért van itt egy komoly domb is. Mekkora ez a terület a túraútvonalon?
Téglás község határban vagyunk, annak a Újfehértói szélén, ez egy 3 kilométeres körtúra, és körülbelül 50 hektárt jár be, és mutatja be azt a munkát, amit hát reméljük nem csak próbáltuk, hanem el is végeztünk a vihar után. Most már késznek nevezhetjük ezt a munkát, ezek befejezett erdők, és nyilván még nagyon fiatalok, de alkalmasok arra ezek az erdőállományok, hogy pótolják nem csak gazdasági, hanem ökológiai értékben is az elpusztult erődjeiket.
Mi az, ami megmaradt a Degenfeld kastély angol parkjából a vihar után?
A vihar után csak néhány öreg hagyásfa maradt meg. Ami állva maradt, és nem is élet be, csak szárazon, azt is meghagytuk, tehát igazából fát nem vágtunk ki, csak annyit, amennyit a vihar ledöntött, illetve kettétört. Ezeket készítettük fel, és ezeket helyén alakítottunk ki új erdőállományokat.
Egy pergolában vagyunk most itt a közepén ennek a túraútvonalnak, és van itt egy, hát én annyira nem értek hozzá, de egy biztos legalább 100 éves kocsányos tölgy, szárnya szegett. Ő túlélte a vihart, ugye akkor?
Igen, ő egy túlélő, egy mementó, és hát valóban a törzse legalább 100 éves, de ezeknek a tölgyeknek a nagy része az sarjedetű, tehát könnyen lehet, hogy a tuskó az már, vagy maga az egyed, az 160 éves, vagy 180 éves lehet.
Milyen értékei vannak ennek a vidéknek? Hát ha idejön Dunántúrról valaki túrázni, és kíváncsi erre a homokbuckás, téglás, Hajdú-Hatház környéki erdőre, ahol van egy fiatal faállomány, mi az, amit érdemes figyelnie? Botanikai szempontból milyen flóra és fauna fogadhatja? Találkozhat-e vaddisznókkal, őzekkel? Milyen madárvilág van? Szóval milyen kincsei vannak ennek a vidéknek?
Elég gazdag a fauna és a flóra és ennek a térségnek, annak ellenére, hogy közel van a lakott terület, közel van a 4-es főút, de elég változatos nem csak a fauna és a flóra, hanem a domborzata is. Ilyen sztereotípiai az alföldi erdőkről. Valószínűleg meglepődnek azon, hogy tényleg milyen szintkülönbséget kell leküzdeni, még akár egy dunántúli lakosnak is, vagy túrázónak meglepheti az a változatos felszín, meg formavilág, ami itt várja. Ezen kívül a legfontosabb nagyvadfajok azok jelen vannak, tehát ősz, disznó, váltóvadként a gímszarvas is, apró vadfajok közül a nyúl, a fácán, borzot, rókát, szinte mindennapos ezekben az állományokban.
Ön erdész, de azért ilyenkor figyelnek, ha már említettük az erdő vadjait az állatokra is, itt nagyon szárasság, komolyan száj van. Van itató ilyenkor számukra, ahol tudnak ők egy kicsit enyhülni?
Igen, az itatókat általában a vadászatra jogosult, az gondoskodik a vadak itatás. Annyi szerencség van, hogy az angol kerten keresztül megy egy csatorna, amelynek most is van vize, és ez elég nagy területen jelent menedéket a szomjazó vadaknak.
A felelős szerkesztő Sarkadi Péter, a segédszerkesztő Kobolák Attila és a hangmérnök Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető